Az első gondolat talán mindegyikünkben az, hogy azt jelenti ez a mondat, hogy Isten a mi pártunkon áll, a mi oldalunkon áll. Legalábbis egy olyan Istennel szívesen lépünk szövetségre, vagy fogadjuk el a szövetségét, aki a mi oldalunkra állt, és megteszi, amit kértünk, támogatja az elképzeléseinket, kéréseinket, terveinket, vágyainkat, vagyis megéri vele szövetségre lépni. Azt gondolom, hogy ha így gondolkodunk, akkor legalább akkora sok lesz az életünkben minden krízis, vagy betegség, vagy haláleset, mint ami a tanítványok életében volt nagy csütörtökön, éjjel és nagypénteken. Amikor azt látták, hogy Isten nem csak, hogy nem az ő oldalukon áll, hanem még Jézus oldalán sem áll. Talán nem egészen ezt jelenti ez a mondat, hogy velünk az Isten. Mit mond a szöveg? Az írásból vett bizonyíték Máté számára a következő, mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott, íme a szűz fogan és fiút szül, és Emmánuelnek fogják hívni, ami azt jelenti, velünk az Isten. A Szent Atya a Názáreti Jézus című könyvében részletesen foglalkozik azokkal a magyarázatokkal, amelyik megpróbálják kikutatni, hogy vajon ez a szöveg az akkori történelmi helyzetben elhangzott proféciaként arra a helyzetre vonatkozott, vagy pedig egy távolabbi jövőre. Igazából a négy fő értelmezési típus egyike sem igazán meggyőző a Szent Atya szerint. Az anya és gyermeke körül titok marad, a mai olvasó és az akkori hallgató is, és talán még a proféta számára is. Igazából nem találtak pontos magyarázatot arra, hogy ez az ígéret, ami Ahász királynak szólt annak idején, aki Izrael királya volt, és abban a konkrét történelmi helyzetben, amikor Izaiás ezt a proféciát kimondta, az előzménye az volt ennek a proféciának, hogy a király politikai megfontolásból szövetséget szeretett volna kötni Asszíria királyával, mert sokkal jobban bízott az asszír királyba, mint a saját istenébe. Így mindebben nem politikai, hanem hitbeli problémáról volt szó, és ezt látva a próféta Izaiás felszólítja a királyt, hogy kérjél jelet az Istentől. A király Isten kísértésre hivatkozva nem hajlandó jelet kérni, de az igazi indoka egyáltalán nem az Isten kísértés, hanem az, hogy nem szeretné, hogyha Isten beleszólna az ő reál politikájába. Ha Istennek mások lennének az ötletei és tervei, mint amit ő kigondolt, hogy hogyan lehetne megmenteni a királyságát. Erre válaszként azt hirdeti a próféta, hogy akkor, ha nem kérsz jelet, akkor majd az Úr maga ad jelet, és ez a jel az lesz, hogy a szűz fiút szül, akinek a neve Emmánuel lesz, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A korai keresztény hagyományt nem izgatta, hogy akkor és ott beteljesedette Izaiás proféciája, hanem egyértelműen Jézus Máriától való megszületését látta benne. Már említettem a várakozó igéket az Ószövetségben, amit úgy tekintett az első keresztény közösség, hogy ezek az igék arra vártak, hogy Jézus Krisztusban beteljesedjenek. Ahogyan az írás mondja, és számtalanszor olvassuk ezt az Ószövetségi Szentírást idézve az Új Szövetségben, ezek a várakozó igék, amik beteljesedésre várnak, és meggyőződése volt az első keresztény közösségnek, közösségeknek, hogy Jézus Krisztusban az egész Ószövetség beteljesedett. És csak Jézus Krisztus felől lehet megérteni a proféciákat, megérteni az ószövetségi írásokat egészen a Teremtés könyvétől az Krisztus születéséig. A történeti összefüggésben nincs megfelelése ennek a proféciának, bár az egzegéták, a Biblia kutatók nagy szorgalommal és történeti tudományosság minden lehetőségét felhasználva kutatták, mégis kudarcot vallottak. Viszont van egy olyan elgondolás, ami nagyon szép, és kiemeltem a Szentatya könyvéből, bizonyos Marius Reisernek a mondata: a proféta jövendőlése olyan, mint egy sajátosan megformált kulcslyuk, amibe a kulcs Krisztus pontosan beleillik. Ő így tekinti ezt a proféciát is, mégis sok más proféciát is. Mivel várakozó ige, az azt jelenti, hogy nem konkrétan az ószövetségi, nem csak az ószövetségi választott népnek szól, hanem mivel Krisztusban teljesedik be, ezért az egész emberiségnek szóló üzenet. Mit jelent ez, hogy eljött az Emmanuel, vagyis velünk az Isten? Már a Teremtés könyvében azt olvassuk, és el szoktunk siklani ezelőtt, hogy a figyelmünket elkerüli ez a gondolat, hogy annyira együtt volt Isten az ő teremtményeivel, hogy azt olvassuk, hogy a kert fái között sétál az Isten. Ott van az ember, ott van az emberrel, ott van a teremtményeivel. Aztán ez a nagyon közvetlen, személyes, természetes Isten kapcsolat a későbbiekben átalakul, ahogyan különböző hagyományok átformálják a szöveget, és kiemelnek belőle bizonyos részeket. A velünk az Isten az írott történelemben, a választott nép történelmében először Ábrahámnál jelenik meg igazán karakterisztikusan. Ábrahám meghívása óta Isten úgy mutatkozik be a Szentírásba, mint aki utitársként mellénk szegődött. Azt kéri tőlünk is, amit Ábrahámtól: járj előttem, és áldott leszel. Az Isten színe előtt járás állandóan visszatérő motivuma az Ószövetségnek. Nem csak a Zsoltároknak, ahol nagyon sokszor elhangzik ez a mondat, hanem az egész Ószövetségben. Az egyik legnagyobb ajándék, hogyha a választott nép fiai Isten színe előtt, az ő arca előtt járhatnak, és a legnagyobb tragédia az, amikor úgy érik meg, hogy Isten elfordította az ő arcát az ő választott népéről, levette a tekintetét a népről. Ez az zarándok Isten elkíséri a választott népet, úgy, ahogy Ábrahámot elkíséri a legnehezebb útjára, amikor Moriah hegyére megy, és viszi Isten kérésére az ő fiát áldozati ajándékként. Így mentek együtt, olvassuk a szövegbe, és ez az együtt, ez egy olyan héber szó, ami Istenre is vonatkozik. Vagyis azt jelenti a szövegbe, hogy így mentek együtt Ábrahám, Izsák és Isten. Mind a hárman mennek föl az áldozati helyre, mind a hárman a hit zarándok útját járják, amiben Izsák teljesen rábízta magát Ábrahámra, Ábrahám teljesen rábízta magát Istenre, és Isten pedig rábízta magát Ábrahám hitére, mert nem csak Isten teszi próbára Ábrahámot, itt Ábrahám is próbára teszi az Istent, hiszen azt ígérte, hogy a fiában, az egyszülött fiában nyer áldást a föld minden népe. Amikor Ábrahám hajlandó végig menni ezen az úton, amit Isten kér, ő is próbára teszi Istent, hogy vajon megtartja-e az ígéretét. A hitnek valami egészen bámulatos koncentrációja számomra ez a jelenet. És akkor Ábrahám, amikor Izsák kérdezi, hogy hát itt van az oltár, itt van az áldozat bemutatásához szükséges fa, de hol van az áldozati bárány, vagy áldozati állat? Akkor Ábrahám kimondja a hitnek az egyik legszebb mondatát, Isten majd gondoskodik, fiam. Egészen elégő áldozatról. Isten majd gondoskodik magának, mondja Ábrahám, egészen elégő áldozatról. Ez az egészen elégő áldozat a holokauszt, ami vonatkozik Jézus Krisztusra is, aki szintén egészen elégő áldozattá teszi magát, szeretetből értünk emberekért. A hit zarándok útján tehát az egyik legszebb és legnagyobb ajándék, amikor Isten színe előtt járunk. Ebben a közös utadásban Isten önmagát ajánlja fel társként, és olyannyira, hogy részt vállal az emberiség hétköznapi életéből. Ha a zsoltárokat imádkozzátok, akkor ezek a zsoltárok ezek közel 1500 év alatt letisztult imádságai a választott népnek, kikristályosodott benne a nép hite, Isten kapcsolata, és ott a legtermészetesebb, hogy Isten ott van a munka közben, ott van a mezőn, amikor dolgoznak, ott van a lakásban vagy házukban, ott van a harcmezőn. A hétköznapok Istene mindenben jelen van. Nekik ez természetes volt, hogy Isten így van velük, hogy részt vállal a leghétköznapibb dolgaikban is, és a fogságban is együtt megy a népével. Viszont az új szövetségből tudjuk, hogy ez a velünk az Isten, ez sokkal többet jelent, mint az, hogy Isten részt vesz a nép életével, vagy sorsközösséget vállal az ő népével, akár munkáról, harcról, vagy fogságról van szó, vagy ünnepről van szó. A szeretet nem bírja ki egyesülés nélkül. A szeretet belső törvénye, hogy egyesülni akar azzal, akit szeret. És Isten, aki maga a szeretet, ezt is véghez viszi, nem csak egyszerűen velünk van, részt vesz, közösséget vállal az életünk minden mozanatával, hanem tudjuk az új szövetségből, hogy megtestesül, közöttünk él, és utána elmegy a legvégsőkig, belénk testesül. Isten velünk van, az azt jelenti, hogy állandó jelenlétet hozott létre bennünk. Ez többet jelent, mint az, hogy sorsközösséget vállal velünk, figyel a hétköznapjainkra, érdekli, hogy mi van velünk. Egyé válik a szeretet azzal, vagy azokkal, akiket szeret. És erre a szeretetre a legméltóbb válasz az, hogy mi is egyé akarunk válni azzal, aki maga a szeretet. Egyesülni akarunk azzal, aki állandóan jelenvalóvá tette magát az életünkbe. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk ezt a mondatot, hiszen ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Pár hirdeti ezt Athénben, az Istenek csarnokában, talál egy olyan szobrot, amin alá az van írva, hogy az ismeretlen Isten. És ő ezt az ismeretlen Istent kezdi el hirdetni a görögöknek, akiről már Ezt olvashatták, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Minden gondolatunk, vágyunk, a hangulatunk változásai, minden találkozásunk, minden, ami velünk történik, az érdekli az Istent. Ahhoz, hogy megkeményedett ítélkezésekbe és szokásokba merevített szívünket át tudja alakítani és lángolóvá tudja tenni, mellénk szegődik és belénk költözik. Azt olvassuk a hétköznapok Istenéről, hogy a világban volt, a világ ő általa lett, és itt ez már ránk is vonatkozik, a tulajdonába jött, de ővé nem fogadták be. És ez nem csak arra vonatkozik, amit karácsonykor olvasunk az evangéliumban, hogy nem fogadják be Máriát, Józsefet, és aztán a gyermeket, hanem megengedik nekik, hogy az istállóba lakjanak. A tulajdonába jött, és ővéjén nem fogadták be. Sokkal többet jelent ez a kemény mondat János evangélium bevezetőjében. Viszont azok, akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Akik befogadják ezt a jelenlétet, azokat ez a jelenlét megváltoztatja, átformálja. Mindig hirdesd az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat. 1209-et írtak, Assisi Szent Ferenc megint éppen egy templomban tartózkodott, amikor a pap felolvasta Szent Máté evangéliumából a következő szakaszt. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa, gyógyítsátok a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki az ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok, ne szerezzetek se ezüst, se rézt, pénzt övetekbe, ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se botot, megérdemli a munkás a maga részét. És amikor ezt meghallotta Ferenc, akkor kitörő örömmel felkiáltott, ez az, amit akarok, ez az, amire vágyom. Ez az, amit teljes szívemből tenni kívánok. Ferenc nem akart semmi mást, mint az evangélium tökéletes követését. Jézus hívását mindig új formában követni, ez a legnagyobb, amit egy keresztény ember életcélként tűzhet ki maga előtt. Döntöttél-e már, hogy követed Jézust? Ha nem, akkor mitől félsz? Ha igen, miben és hogyan nyilvánult meg döntésed a hétköznapjaidban és a kapcsolataidban?
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.